Eredményesére találkozó 2009. február 13-a.
Mindenkinek sziasztok, Isten hozott, és kérdezitek, hogy mi van a Gyurival. Isten előlépteti valószínűleg. Nem tudom, ezt tudjátok-e, hogy többnyire az, amit mi nehézségként, drámaként élünk meg, arról utólag sokszor kiderül, hogy egy nagy áldás van benne. Az életünk egyik célja az éretté válás. És Gyuri egy érett ember már jó régen, de pont azokat az embereket, akik sokra viszik, messzire jutnak, azokat Isten sokszor intenzívebb körülményeken vezeti át, mint valaki mást. Ez talán függ a hozzáállásunktól is. Okay, van, aki azt mondja, hogy én mindent látni akarok. Én akarom ismerni a titkaidat. Én meg akarom kapni a sötétség rejtett kincseit is. És akkor Isten azt mondja, hogy de akkor olyan helyekre kell mennünk, ahova lehet, hogy nem szívesen mennél. Menjünk! Na jó, a lényeg az, hogy a Gyurinak, hogy hívják ezt? Légmelle lett, ami abból adódik, hogy a mellhártya kiukad egy-két-három helyen, és ugye az ember úgy lélegzik, hogy a bordákat megemeljük, és ezzel kitágul a mellkas, és az a vákum, ami létrejön, kitágítja a tüdőt, és így levegő áramlik a tüdőbe. A légmell esetében a mellkas megemelkedik, de a tüdő már nem emelkedik vele. Úgyhogy az ember egy légszomjba, akár fulladásos állapotba kerülhet. Úgyhogy amikor ez így kiderült, akkor Gyurit rögtön kórházba vitték, és kezelni kezdték, megműtötték, tovább kezelik, és most, ha jól tudom, ott állunk, hogy elvileg gyógyulhat, javulhat, de ha nem, akkor lesz még egy műtét. Az állapota volt életveszélyes, most nem az, és én tegnap beszéltem vele, igazából jól van, bizakodó, és alig várom, hogy jöjjön újra, mert olyan titkokat fog elmesélni nekünk, amiket hallanunk kell. Tudod, amikor megváltoznak a körülményeid, amikor nehéz helyzetbe kerülsz, sokszor akkor gondolsz először olyan gondolatokat, amilyeneket máskor is kéne gondolni. Nem tudom, érted-e? Tehát vannak dolgok, amik egyszerűen nem képződnek le bennünk, csak bizonyos helyzetekben, bizonyos körülményekben. És én azt tapasztaltam meg az saját életemben, hogy az ilyen válságos idők mindig hatalmas sorsfordulók voltak. Főleg egy olyan embernél, mint a Gyuri, aki egy gondolkodó, odafigyelő, megértő ember. Úgyhogy hiszem, hogy amikor újra jön, akkor mi fogunk profitálni az ő gondjából. Mondta neki, Gyuri, ne állj ellen, tanulj. Na figyelj, nagy a kísértés, hogy úgy imádkozzak érted, hogy Uram, vidd keresztül mindenen, amin kell ahhoz, hogy nekem már ne kelljen rajta keresztül. Mondom, nem, Gyuri, ne félj, azt fogom mondani, hogy a minden szükségtelen szenvedéstől kíméljen meg, szükségestől ne. Úgyhogy kérlek titeket, imádkozzatok érte. Tényleg, hogy gyógyuljon gyorsan, hogy Isten vigasztalja őt és a sacit, a feleségét. Ez a vigasztalás egy csodálatos dolog egyébként. Nem tudom, hogy hallottatok-e már Isten vigasztalásáról. Hallottatok már róla? A vigasztalás egy ilyen üres dolognak tűnik sokszor, oké? Okay? Egy olyan, jó esett, de igazából tudod. Hogy értem, szörnyű, és ezután is szörnyű, csak valaki együtt érzett velem. Az isteni vigasztalás nem ez. És akkor esetleg erről hadd olvassak nektek egy picit, jó? 2 Korintus 1-hez, hogyha lapoznátok. Az isteni vigasztalás egy olyan erőforrás, egy olyan probléma megoldó képlet, amit használnod kéne az életed minden területén. Valójában az isteni vigasztalás az a szuper drog, amit minden keresztény bármikor bevehet, és amely mintegy kiemeli őt, mentesíti őt a körülményei okozta fájdalomból. Nem a körülményeiből veszi ki, de a körülmények okozta fájdalomból. Ilyen kis szuperemberré válsz, aki a körülmények nyomása ellenére képes tovább menni. Ez az isteni módszer, amikor egy köves patakon kell lekenúznod, akkor nem a köveket veszi ki a vízből, hanem megemeli a víz szintjét, hogy elmehess a kövek fölött. Az emberi módszer az érvényesülésre a körülmények uralása, a körülmények saját számíze szerint való alakítása. Az isteni módszer a kegyelem és vigasztalás. Úgyhogy 2 Korintus 1:3. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt, és taníts minket, vigasztalj minket, vedd a kezedbe az életünket, és formáld a te akaratod szerint. Nekünk pedig adj egy olyan megértést, egy olyan vigasztalást, egy olyan közösséget veled, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására, sőt, örömet, békességet, túláradó életet eredményez. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges, ami vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásatokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásatokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedtünk. A mi reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemtől megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Oké? Pál olyan nyomorúságba került, hogy az életéről is lemondott. Tudom, voltál-e már olyan helyzetben, hogy el kellett szánnod magad a halálra? Ugye múlt héten beszéltünk erről, hogy a hétköznapokban is ez a legjobb rutin, ez a kereszthordozás, ez a bátorság, ez a hősiesség, ez a katonai élet receptje. Nem egy szűk elit számára, a 300 számára, akik a termopülai szorosban az életüket adják a nemzetükért, hanem a te számodra is. Ugyanakkor azért, ha belegondolsz, a mi civilizált világunkban életeket lehet leélni úgy, hogy nem szorongattatunk meg annyira, hogy az életünkkel is elszámoljunk. Pál igen, és azt mondja, hogy Istennek van egy olyan vigasztalása, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. És ez egy olyan erőforrás, amellyel élnünk kell. Egy olyan titok, ami a világi ember számára ismeretlen. Ezért leolcsósítja, lekicsinyli. Azt mondja, hogy tűrés, ezt úgy hívják, hogy tűrés, ezt úgy hívják, hogy megalkuvás, ezt úgy hívják, hogy feladás. Nem, egyiket se jelenti. Valódi vigasztalást jelent, valódi erőt, amely azokat a belső szükségeket, amelyek a válságban meginognak, vagy támadás alá kerülnek, betölti. Oké, Isten vigasztalása jelenti az ő jelenlétét, jelenti a biztonságot, a szeretetséget, jelenti az örömet, amit az ígéretei hoznak, jelenti az örök életben való bizonyosságot, a halhatatlanságot, jelenti azt, hogy bár a körülményeim szélsőségesen megváltozhatnak, az életemet nem érinthetik. Mert az életem ez a kapcsolat Istennel, amelynek nem állhat útjába semmilyen körülmény. És ez nehéz, én tudom, tehát minél rázósabb a helyzet, minél váratlanabbul ér egy változás, annál könnyebb pánikba esni, annál könnyebb megijedni, annál könnyebb a sebre nézni a felemelt részkígyó helyett. A történetet ismeritek. Ez egy nagyon jó kép. Ugye a pusztában Izrael népe lázadt Isten ellen, és Isten mérges kígyókat küldött, akik megmarták az embereket, és aki a sebét nézte, aki a bajra koncentrált, aki nem volt hajlandó élni azzal az erőforrással, ami a rendelkezésére állt Istentől, az meghalt. Ugye te meghalt? Mert Isten azt mondta Mózesnek, hogy csináljon egy részkígyót, és tegye föl egy póznára, és aki föltekint arra a póznára és a részkígyóra, az meggyógyul. Hányan tudjátok, hogy a gyógyszertáraknak és az orvoslásnak mi a jele? Ez a részkígyó. Úgy értem? Ez a részkígyó. És ez történt. Tehát aki azt mondta, hogy bár megmart a kígyó, nem volt hiperszellemi, nem azt mondta, hogy aha, velem semmi nem történt, nincs baj, nincs baj. De nagy a baj, úgy értem, megmart egy mérges kígyó, meg fogok halni, ha csak nem élek azzal az erőforrással, amit Isten biztosított nekem. És ez nagyon egyszerű volt, úgy értem, néha megszégyenítően egyszerű dolgot kér Isten. Nézz föl a részkígyóra, azaz, higgy és bízz abban, amit mondtam. Mennyire? Egy picit, legalább annyira, hogy megcsinálod. És aki fölnézett, meggyógyult. Aki pedig a sebét nézte, az meghalt. És ez a helyzet velünk is. Tehát, hogyha bajba jutunk, nekünk van egy másik részkígyunk, Jézus Krisztus. Ő is fel van emelve, és ő is ott függ a fán. Igazából a részkígyó az ő előképe volt. És aki fölnéz őre, aki bízik benne, aki érti a keresztet, és erről legutóbbi alkalommal, és azelőtt is, és rengetegszer beszéltünk, az bizony él, még akkor is, ha meghal. A körülményei lehet, hogy meghurcolják, de mindaz, amitől az élet élhető, mindaz, amitől az élet gazdag emberként kényelemben, ugyanattól élet az élet, meghurcolva és nehézségek közepette. És aki fölnéz a részkígyóra, az ebben az életben bízik, ezt az életet fogja meg. Lelki gyakorlat, lehet mondani, oké? Ez egy lelki gyakorlat. Ki vagyunk képezve? Jó sportoló vagyok. Csípőből lövök, és 10-ből 10-szer eltalálom a feketét. De a mentális fegyelmem gyenge. A gondolataimat nem tudom irányítani. Profi vagyok a szakmámban, de a gondolataim szanaszét csapongnak, és szenvedek tőle. Ugye nagyon sok ember, aki pesszimista, depressziós, nem tanult meg uralkodni az elméjén. És persze addig, amíg az ember nem hívő, nem tért meg, a Szent Szellem nincs ott benne, addig bizonyos gondolatok fölött, bizonyos külső erők fölött nincs is hatalma. Viszont újjászületett keresztényként megvan minden erőd arra, hogy uralkodhass az elméden. A válságban te döntöd el, hogy mire gondolsz, hogy kiben bízol, hogy milyen erőforrásra támaszkodsz. És Isten ezt teszi velünk egész életünkben. Kicsiben, hogy mondják ezt, szimulátorban, az imáidban, a hétköznapi helyzetekben, akár csak a gondolataidban, ilyen megengedi, hogy megkísértsenek, gondolatok megijesztenek, csendben ülsz reggel az ágyadban, és szembenézel a csőddel, átéled a pánikot, hogy mindent elvisznek, és akkor ebben semmi nem történt, csak ott ülsz az ágyadban, úgy értem, csak egy elvi lehetőséggel nézel szembe, és akkor Istenhez kiáltasz abban a gondolkodásodban, és Isten akkor ott abban a gondolkodásban megszabadít, és szimulátorban átélted, hogy Isten vigasztalása elég, úgyhogy ezt teszi velünk egész életünkben. És aztán néha, amikor már jól megy valami, akkor belevisz a gyakorlatba is, tényleg jön a helyzet, de már ki van gyúrva. Úgy értem... De, tessék?
Ezért a
mert amikor jó vagy, akkor belevisz a helyzetbe, és a helyzetben azt veszed észre, hogy hogy leborult a szivar végét, mi jön itt? Ha, uram, de én benned bízom, ez csak egy kis körülmény, és rájössz, hogy ezt megtanultad, és a körülmény így elhullámzik melletted, és semmi nem változott. A másik, amikor belevisz a helyzetbe, amikor még az elméletben is menekülsz a válságok elől, és sehol nem lehet neked tanítani semmit, akkor Isten azt mondja, hogy hát akkor kényszerlecke lesz, bele kell mennünk a helyzetbe, aminek megengedjük, hogy utolérjen, egy kicsit maga alá gyűrjön, és akkor kiáltasz majd hozzám, és akkor kiszedlek. De meg kell tanulnod ezt a rendszert, hogy az élet én vagyok, és a biztonsága bennem való bizalom. Az ember erre lett teremtve. Az ember egy király, egy királyi papságnak a része, az örök korok uralkodója, aki az uralmát egyetlen egy módon gyakorolhatja. Ez az apróbetűs rész. Egyetlen egy módon minden a tiéd, és mindennek a birtokosa vagy. Jézus Krisztus lábainál ő benne bízva. Ezen a helyen egy vagy Istennel. Nem te vagy Isten, de ő olyan magasra emel, amilyen magasra valakit, aki nem ő, emelni lehet. De ha ebből kilépsz, akkor meg csak semmi vagy. Ez a két választásod van. Ezt kell megtanulnunk. Nem okosnak kell lenned, nem szépnek, nem jónak, hanem valakinek, aki szélsőségesen bízik Istenben. Ez a szellemiség. A nagyfejű teológus a hajára kenheti a nagyfejét, meg a teológiáját, ha nem bízik Istenben. És egy nagyon egyszerű parasztember, akinek megmosolygod még a szavait is, lehet, hogy az elsők között lesz a mennyben, mert bár nem volt nagy feje, hatalmas szíve volt, és egész életében bízott Istenben. És még a vizet se nyújthatom neki oda át. A Isten hűséges abban, hogy igaz embert faragjon belőlünk. Úgyhogy Gyuri abban a tisztességben részesül éppen, hogy előléptetik. Oké. Én jövő héten megyek, úgyhogy... Kicsit viccelünk, tehát az okokat nehéz keresni, és nem is mindig bölcs. Inkább azt mondom, hogy Isten mindent használ a jóra. Valami történik, ki tudja milyen okoknál fogva, de Isten ott van, és a javára fordítja annak, aki őt szereti. És ez egy hatalmas vigasztalás önmagában is. Úgyhogy imádkozzunk így a Gyuriért, mert itt is írja, hogy a mi imáink oké, segítenek neki, és a kegyelem gazdagodik, és sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálát. Sokféleképpen. Úgyhogy ez most egy új lehetőség. Oké, kérdés, hozzászólás? Kérlek. Jelenleg az a kérés, hogy még ne látogassuk a Gyurit, még nem nagyon tud fogadni látogatókat. Én se mentem be hozzá, kérte, hogy ne menjek. Mondtam neki, hogy amint ez változik, szóljon. És akkor szólok majd nektek is.
Intenzíven nem szoktuk látogatni.
De van, tehát nincs egyedül, ott van a felesége. A feleségének a mamája, azt hiszem, ők ketten váltják egymást így. Meg jó, tehát hogy tartja magát. Tehát úgy értem, egy Isten dicsérő erős emberrel beszéltem telefonon tegnap. Úgyhogy... Gyenge, erős emberrel, tehát értem. De a gyengeségében erős. Tudjátok, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mindegy, srác bízik.